Ha már megfejtetted, ha már kiismerted, ha már dolgozol rajta, itt az ideje kikapcsolódni. A Hacs Podcast elhozza neked a legérdekesebb és legelképesztőbb sztorikat a nagyvilágból. Hacs Podcast. Magyarország legújabb szórakoztató podcastje a két kuszamanusszal, Malovecki Miklóssal és Molnár Vilmossal. Hangosan csináljuk!
Sziasztok!
Sziasztok!
Ez itt a Hacs Podcast,
mert mi hangosan csináljuk.
Ráadásul ma tényleg szükség lesz a nagy hangra, hogy eljusson mindenkihez az üzenet. Ugyanis nem tudom, hogy hallottátok-e azt a hírt, miszerint New York hatalmas slamasztikában van. Kutatók ugyanis megállapították, hogy bizony New York elkezdett süllyedni. De hogy miért? Ennek mi az oka? Szerinted?
Nehéz.
Azt hittem, hogy a tektonikus lemezek mozgásának tulajdonítod ezt a dolgot.
Egyszerűen józan paraszt észre, nehéz.
Fején találtad a szöget. Bazi nehéz. Okozat? A magas felhőkarcolóktól süllyed New York. Állítólag annyira túl van terhelve a Manhattan sziget, olyan óriási súly nehezedik rá, hogy elkezdte évente 1-2 milliméterrel megsüllyeszteni a Manhattan szigetet.
Eladom az ingatlanomat.
Add el mindenképpen.
Van 10, nem kell se.
Figyelj, a jelenségre egyébként a Rhode Islandi Egyetem geofizikusa hívta fel a figyelmet, ahogy mondta, évi 1-2 millimétert is süllyedhet New York, ami nagyon-nagyon soknak számít. Kiszámolták, hogy a Manhattan sziget 1 millió épületének a súlya 764 milliárd kilogrammot nyom, de ebben még nincsenek benne sem az utak, sem semmilyen térburkolat, sem a vasutak, sem a hidak, sem a fák, sem a bokrok, sem a cserjék, sem a járművek, és azért azoknak a súlya sem elhanyagolandó, sem az emberek, akiknek a súlya megint csak nem elhanyagolandó, ugyanis New York a világ hanyadik legnépesebb városa?
10 millió.
Több mint 8 millióan élnek, igen, nem, a világ szerintem a harmadik legnagyobb, leglakottabb városa.
Hát mindennel együtt szerintem van még 10 is.
Hát az agglomerációval, de mi most Manhattanről beszélgetünk úgyis, mert az süllyed. Tehát több mint 8 millió ember lakik ott, rengeteg épület, most gondolj bele, úgy 764 milliárd kilogramm nehezedik a félszigetre, hogy abban nincsenek benne utak, vasutak, hidak, emberek, autók, ezek csak az épületek.
Lehet, a félszigetnek meg se kottyan.
Vannak olyanok is, akik azt mondják, hogy igazából ez csak egy újabb, ilyen nagy felkapott marhaság, valami tudós így akart 5 perc hírnevet szerezni. Egyesek azonban roppant módon aggódnak, mert ugye New York továbbra is épül.
Ez úgy kéne, mint a tengely távkorlátozásnál, tehát mikor a kamionok a teratokat megmérik, hogy maximum súly, itt is. Nem építkezünk.
Lehet, hogy aztán korlátozást fognak bevezetni. A kérdés az, hogy van-e mitől tartani? Összeomlik-e a város?
Nem fog.
Elsüllyed-e a város?
Soha.
Belül a víz alá?
A víz az emelkedhet, inkább attól tartanék a helyükben.
Na gyerekek, ma kiderítjük az igazságot, már csak azért is, mert van nekünk ugye egy saját geológusunk. Nem úgy van ám az, hogy mit felkészületlenül jövünk, aztán dobálózunk a számokkal.
Itt a környéken vannak eladó telkek.
Igen, kedves New Yorkiak, vannak a környéken eladó telkek.
Hotyó.
Kicsit hotyó. Sem fog feltűnni,
nem
hogy
süllyed.
Nálunk a legnagyobb épület 10 emeletes. Egyszer beszélgettem, amikor voltam ki New Yorkban, beszélgettem egy múzeumban egy sráccal, aki mondta, hogy neki vannak magyarországi rokonai, és ő járt Magyarországon, úgyhogy egyébként ő ekte amerikai, és abszolút New Yorkban él, nem is tud magyarul, és ő mesélte azt, hogy olyan fura volt neki, mert hát hogy ő Manhattanhez van szokva, és mondta, hogy hát Magyarországon, hogy ilyen 10, itt-ott van 15-20 emeletes épület, és mondta, hogy hát de azok sincsenek még, ő úgy mondta, hogy még izgalmi magasságban sem van New Yorki felhőkarcolókhoz, hogy adáig sem érsz el.
Jaj, hát a múltkori adásunkban lifttel foglalkoztunk, tehát mekkora hosszú liftek lehetnek.
Tessék, New Yorkba kell költöznöd, Willi.
Hát, ha nem lehet oda-vissza, és végig tudom magam nézni a tükörbe.
Azok gyors liftek ám, úgyhogy azok is fölérnek pikpak.
Na, majd lassítom.
Megnyomod a gombot, azt mondom, már mész is föl. Na, de azért csak gondoljunk bele, 764 milliárd kilogrammot nyomnak csak a Manhattan szigeten az épületek, ebben nincs benne semmi. És egyébként érdekes, hogy ez így viccesnek tűnhet, meg azt mondja az ember, hogy na igen, és akkor mi van, 767 milliárd kilogrammot nyúlnak az épületek, abban nincs benne az autó, az ember, oké, jó, nehéz, na bum, és akkor mi van? Hát csak mondom, hogy már 2020-ban volt egy olyan felmérés globálisan, amely kiderítette,
a hozzáért...
Ő tessék?
Süllyed a föld.
Süllyed a föld.
Nem, hogy süllyed a színvonal, Vili. Azt állapították meg, kutatók, hogy millinél az IQ hányados erősen évente több milliméter süllyed. Hát most
egész eddig azon papolsz, hogy New York 3 millimétert süllyed, ma van
az
nehéz.
Az egy szigeten nyomi.
Rendben van, de hogyha földön is ilyen sokan vagyunk, rá is süllyedhet.
Igen, úristen. Na. A lapos föld hívő. Figyelj, megbecsülték a hozzáértők, hogy az emberiség által gyártott anyagok tömege összességében már meghaladja a Föld élőlényeinek a száraz tömegét. Érted? Jaj. A műanyagok tömege már több, mint a Földön élő állatoké, az épületek, az utak és minden térburkolat pedig már többet nyom, mint a fák és a bokrok a Földön.
Ez durva. Na. Tehát sok műanyag meg a... Ja, Istenem.
Na, erről beszélek. És azért ez rémisztő. Tehát, hogyha viszont ebből a perspektívából nézzük azt, hogy süllyed New York...
De a másik azért rémisztő. Igaz.
Úgyhogy arra gondoltunk, hogy ezzel a New York-i témával kapcsolatban a lehető legjobb választ egy geológus tudná megmondani nekünk, aki tudja, hogy mi zajlik a Föld felszíne alatt. Aki a felszín alá tud nézni. Ha minden igaz, akkor a vonalban pedig már is itt van már velünk. Hát bátran mondhatom azt, hogy a hazai természettudományos ismeretterjesztés legjelentősebb alakja, aki én azt gondolom, hogy a Föld szinte minden pontján járt, legalábbis nagyon kevés az a hely, ahol nem. Juhász Árpád. Szervusz Árpi bácsi.
Szervusz Miki.
Biztos olvastad te is, az elmúlt hetekben sokat irogatott és cikkezett róla a sajtó, hogy bizony egy amerikai geofizikus csapat kutatást végzett, és állítólag szerintük olyan elképesztően nagy súlya van az épületeknek és a túlnépesedésnek, mondhatni így, a Manhattan-szigeten, hogy évi 1-2 millimétert süllyed maga a Manhattan-sziget, és ugye azt mondják, hogy ez a hatalmas súly kinyomja maga alól szinte a puhább üledék rétegeket, és hát, hogy nagy veszélyben van New York. Na neked, mint szakembernek, geológusnak mi erről a véleményed?
Az, hogy nincs üledék, nincs olyan, amelyik összenyomható lenne. A legjobb zsárn itt van, legkeményebb kőzet, a legstabilabb. Hát nem véletlen, hogy New York ott épült meg, ahol van. Ilyen veszélyre mondjuk szó se lehet. Vannak városok, ahol ez egy reális veszély lehet. Ilyen például Mexikó város, amelyik egy mocsaras területre épült, és hát ugye gigászi várossá vált. Most már nagyobb a populációja, mint New Yorknak. És egyébként akkor, amikor a spanyol hódítók ugye elérkeztek Mexikóba, akkor ott még egy hatalmas nagy tó volt. És később ugye ez feltöltődött, mocsarosodott, majd végül ugye hát beépítették. És éppen annak a következtében, hogy ez egy ilyen nagyon instabil terület, mexikói városnak a területe, ott ha volt földrengés, akkor rettenetes nagy károkat csinált. Az előző évtizednek a közepe táján volt az utolsó nagy földrengés, ahol bizony hihetetlen sok épület emiatt összedőlt. Tehát New York azért van veszélyben hosszú távon, de nem holnap, és nem is holnap után, mint a filmben.
Igen.
Hanem azért, mert a tenger szint emelkedik, ugye, amiatt, hogy ugye a grönlandi és az antarktiszi jégtakaró olvad. Na most, tehát ez a folyamat, ez megkezdődött, ez az olvadás 150 éve, és ez alatt, a 150 év alatt alig több, mint 1 centimétert emelkedett a világ tengereknek a szintje. Tehát, hogyha hasonló tempóban, vagy egy kicsit gyorsabban is folytatódik ezeknek a gletszer tömegeknek az olvadása, akkor sem jelenti ez azt, hogy egyik pillanatról a másikra fog úgy megemelkedni a tengerszint. Inkább az a veszély, hogy ugye a szélsőséges időjárási jelenségek, amelyek a globális fölmelegedéssel együtt járnak, azok ugye nagyobb viharokat indukálnak, nagyobb hullámok ostromolhatják a partokat. Én egyébként csináltam egy olyan hajókörutat New York körül, ez egy több órás utód, ahol a statívomra fölraktam a gépet, és ezt pontosan úgy szinteztem be, hogy teljesen vízszintes legyen, és felvételeket is visszanézve az ember szembesül azzal, hogyha mondjuk Grönlandnak és az antarktiszi égnek a nagy mérvű, tehát a legnagyobb tömegeknek az elolvadása bekövetkezik, akkor valóban egy 6-7 méterrel is emelkedhet a tengerszint, és akkor valóban mondjuk Manhattan is víz alá kerülhet, legfeljebb a felhőkarcolók fognak kiállni belőle, mint a vízből valami értelemben vett bóják.
Említetted az olvadást, beszéljünk egy picit erről is. Rengeteg fotót látni ugye manapság az interneten arról, ilyen akkor is most most fotókat, hogy milyen elképesztő mértékben olvadnak a gleccserek, például mondjuk Patagóniában.
Minden terület, ahol a vastag ég olvadni kezd, az természetes módon kiemelkedik. Ugye a Földnek a szilárd kőzetburka az úgy tekinthető, mint egy úszó test, amelyik a Földnek az izzó mély tartományán tulajdonképpen úszik, teljesen átvitt értelemben persze. Uh-huh. A jégkorban ugye Skandináviát, tehát Svédországot, meg Norvégiát körülbelül 2 kilométer vastag jégpáncél borította. És amikor ugye ez elolvadt, csak egy-két ugye hegyen maradt valami minimális kis ég, mondjuk például ilyen a Jostedalsbre Norvégiában, akkor ettől a tömegtől, az elolvadó jégnek a tömegétől megszabadulva maga a Földnek a szilárd kőzetburka kezdett emelkedni. Ezt nagyon érdekes módon a Celsius vette először észre. Megfigyelte, hogy a Botten-öbölben, Svédországnak a partjánál több tucat méter magasságban a Botten-öbölnek a jelenlegi szintje fölött különböző ilyen régi hajóroncsok meg egyebek vannak. És akkor elkezdett e körül bóklászni, és hát kiderült az, hogy a skandináv félsziget a jégkor óta sok métert emelkedett. Na most ugyanez napjainkban még egyelőre szerény mértékben vonatkozik, ugye Argentina és Chile legdélebbi gleccsereire. A chilei oldalon ott nagyon visszahúzódtak a gleccserek, én mindeniket bejártam. Ugye a chilei oldalon nincsenek autóutak, mert olyan hegyes vidék van, olyan fjordok, ahol utat nem lehetett építeni. Ott csak hajóval lehet bemenni ezekhez a gleccsertavakhoz, amelyek az olvadék vízből keletkeztek. Ilyen például ott a Serrano, vagy a Gray Gletscher és így tovább, amelyiknek ilyen olvadékvíz tavai vannak. Az igazi nagy jégtömeg olvadás az pedig ugye az argentin oldalon van, ahol hatalmas nagy jégomlások során érkezik a jégtömeg ugye tulajdonképpen, és ott leomlik, turisztikai látványosságá vált, amit ugye aki csak teheti, az megnéz. A chilei oldalra pontosan innen Argentina déli részéről lehet átkerülni, miután a chilei oldalon úttal, közúttal nem lehet elérni ezeket a gleccsereket és fjordokat.
Azért a szomorú, hogy látványosság lett ezekből a jégomlásokból.
Úgy hívják egyébként, hogyha egy ilyen gleccseromlás a tengerbe vagy egy tengeröbölbe következik be, hogy borjadzik a gleccser. Hát én ugye több tucat filmet csináltam, főleg Alaszkában, ahol nagyon sok olyan gleccser van, amelyik, ahogy vonul lefele, elérve a partot, beomlik a tengerbe. És hát ezek között nagyon látványos jelenségek vannak, mert például Kolumbia gleccsernél ott az következik be, hogy ezeknek a leszakadt nagy jégtömböknek egy része, az megmaradott az árapály övezetben. Ha jön a dagály, akkor ezek elkezdenek ringatózni a víznek a felszínén. Uh-huh. Ezt úgy hívják, hogy táncoló glencser, dancing glacier. Aztán, hogyha jön az apály, akkor ezek visszaülnek a partra. Vagy hát amennyire a szél sodorja őket, akkor a dagály idején is ugye kifele sodródnak az alaszkai öbölnek a nyílt vizei felé. Hát rengeteg ilyen ezzel kapcsolatos jelenség van, de például most a legújabb ebben az alaszkai régióban az a Cascavous Gletscher. Ugye Alaszkának és Észak-Kanadának a határvidékén 4 nagy nemzeti park van, tele baromi nagy gletscherekkel, és ezek közül a leglátványosabb a Cascavous. Én ott béreltem egy kis repülőgépet, és onnan filmeztem azt, hogy ez úgy néz ki, mint egy soksávos autópálya. Tehát olyan széles, kilométer szélességben tölti ki a völgyet, és a kősáncok, amelyek elválasztják az egymással csatlakozó gleccsereket, azok úgy, mintha sávok lennének fölfestve egy autópályán, úgy néznek ki, és most kiderült, hogy annyi törmeléket szállított ez a Cascavous gleccser a mélyebb szintekre, hogy elzárta a korábbi lefolyását az olvadékvizeknek, amelyek korábban a Bering-tengerbe tartottak,
igen,
és most a törmelék miatt elterülődött az útjuk, és most már az alaszkai öbölbe ömlik ennek a gletsernek az olvadékvize. Tehát olyan felszíni változásokat tud az olvadás produkálni.
Elképesztő, és egyben egy picit ijesztő is, de azért gondolom ennek egy nagy része egy olyan természetes jelenség, ami akkor is meg lenne, hogyha mi nem tennénk rá egy lapáttal.
Úgy gondolom, hogy mint geológus mindig tudjuk, hogy a földtörténetében voltak jelentős nagy klímaváltozások. Általában mindenki csak az utolsó 3 millió évnek a nagy eljegesedést szokta emlegetni, ugye ez a jégkor, amelyeken belül voltak nagyon hideg időszakok, úgynevezett glaciálisok, jelentős fölmelegedési időszakok, amikor a klíma körülbelül olyasmi is lehetett, vagy néha még melegebb is, mint manapság. Ezek voltak az interglaciálisok, és ezeknek a változását meg lehetett magyarázni a Föld tengelyének egy billegő mozgásával, az úgynevezett precesszióval. Tehát voltak ilyen nagy erős természeti változások a klímában. Az emberi történelem során is, ugye a 13. században kezdődött az emberiség történelmi kis jégkorszaka, és úgy néz ki, hogy ez 1850 körül ért véget. Azóta kezdődött a drasztikus fölmelegedés. Az osztrákok például pontosan kicelegelték, hogy mondjuk egy gletszer, a Pasterze, a 150 év alatt mennyit vonult vissza, mennyi jég olvadt el, és hát ebből számították, hogy döbbenetes, hogy ebben a világviszonyatban a kis gletszernél is kb. Másfél milliárd köbméter jég olvadt el 150 év alatt.
Aztán.
Most a geológus csak annyit tud mondani, hogy ez az olvadás, ez felmelegedést jelent. Hogy ebben csak a természet játszik magas spontán szerepet, vagy az ember rátesz egy lapáttal erre, ezt nem lehet megállapítani. Én józan mondjuk érvek alapján úgy gondolom, hogy az emberi tevékenységnek nagyjából az ipari forradalom óta fokozott mennyiségben kibocsátott széndioxidja a légkörbe, ez mindenképpen befolyásolta a felmelegedést, tehát én hiszem, hogy van üvegházhatás növelő hatása, de hogy ez számszerűen mekkora, erre én nem tudok választani, miután ezt figyelemmel kísérem, és voltam is egy ENSZ programnak a magyarországi képviselője. Én azt tudom mondani, hogy a modellek nagyon nagy szórást mutatnak abban a vonatkozásban, hogy ez a felemelkedési lépték, ez meddig tart, meghaladhatja a végén a földi légkörnek a 1,5 Celsius fokos emelkedését, vagy nem. Tehát én számszerűen erre nem tudnék választani.
Hát minden esetre szerintem egyetértünk abban, hogy az emberiségnek akkor is nagyon-nagyon komolyan észbe kéne kapnia. Ha nem is biztos, hogy mind ráteszünk egy lapáttal, ne is legyen ennek esélye.
Én, ha rajtam múlna, kitennék egy stop táblát a széndioxid emisszió útjába.
Hát szerintem ebben tökéletesen egyetértünk. Árpi bácsi, nagyon szépen köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál. További jó túrázásokat kívánunk neked, mert én figyelemmel kísérem ugye a közösségi médiában az, hogy merre jársz, mit csinálsz, és természetesen nagyon-nagyon jó egészséget kívánunk neked, és arra is meg szeretnélek kérni, hogyha a következőkben lesz még hasonló olyan téma, amiben mindenképpen a szakértői véleményet kéne, akkor mindenképpen keresnénk.
Örömmel.
Köszönöm.
Sok sikert nektek, minden jót, Miki.
Nagyon szépen köszönöm, Árpi bácsi, szervusz.
Köszi.
Legjobbakat, szervusz.
No hát ő volt Juhász Árpád, a mi geológusunk. Köszönjük neki még egyszer.
Elképesztő mennyire hiteles, legalábbis nekem, remélem a hallgatóknak is, hiszen amiről beszélt, azt mind végigállt a személyesen.
Igen.
De én viszont örülök annak, hogy elmúltam már 50 éves, nem szeretném megélni azt, hogy tényleg hajóval lehet menni a felhőkarcolók között.
És nézd meg, ez a durva, hogy ugye Árpi bácsi azt mondta, hogy New Yorknak a süllyedéstől nem kell félnie, ez egy marhaság, Mexikóvárosnak annál inkább, ugye mocsaras területre építkezni azért.
De
az nem
szóval poén. Sok emberre? Hova? Itt nincs hely?
Ezek a New Yorkiaknak adtál volna telket. Te disznó.
Na jó, a mexikói gyengém nem esetleg írhat. Hozzatok tortillát.
Így van. Caramba.
Caramba.
Na, de beszéljünk egy picit más témáról. Ugye Árpi bácsi is áttért egy kicsit arra, hogy a Manhattan sziget süllyedése attól nem tart, sokkal inkább tart attól, hogy emelkedni fog a tengerszint, és ugye ez okoz problémát. És az a durva, hogy rengeteg olyan vidék van, ami ma elképesztő turisztikai látványosságnak számít. Emberek százezrei mennek különös szépségük miatt ezekre a helyekre, és amiket akármennyire durva, de kimondhatjuk, hogy az unokáink már lehet, hogy nem fognak látni.
És nincs is olyan messze tőlünk.
Gondolkodhatunk messzi vidékekben is, például a Maldív-szigetek. És nagyon komoly gondban van, a Maldív-szigetek a tenger szinten egy picivel fölötte helyezkedik el.
Hívjam a légitársaságot.
Foglalj gyorsan egy 10 napos kis túrát. Így van. De nem is kell olyan nagyon messze mennünk, elég, ha csak átnézünk Ausztriába.
A hegycsúcsa?
Hát bizonyám.
Hegyi doktor megvan?
A hegyi doktor, igen.
Ahol forgatják a hegyi doktort, egy nagyon gyönyörű,
ahol forgatták,
szép.
Gondolom.
Forgatták. Aztán vannak új részek is, azért mondom, hogy forgatják megint.
Aha.
Ott állítólag óramű pontosságon mindig, mikor jött a november közepe, vagy december, leesett a hó. Aha. És ott hó volt. Most nem esik le. Leesik, csak igen, később. Igen. Tolódik minden.
Na, kíváncsi vagyok a véleményedre, és hát ugye jársz rendszeresen síelni, meg jársz búvárkodni is. Az egyértelműen látszik szerintem, hogy síelni már sokkal szűkebb keretek között lehet, mint régebben.
Hát így van például Maribor, a szomszédos Szlovéniában. Ott már azért nem rendeznek évek óta, nem tudják megrendezni téli olimpiát, mert nem lett kiszámolni, hogy lesz-e akkor hó, vagy nem lesz hó. Fihet, esik több pár napig. És gondolj bele, szegény Alberto Tomba, amíg aktív lenne, mondták neki, hogy ne arra, hogy még ne várni kell egy kicsikét. Még
itt az Alberto, just a minute, Alberto, just a minute.
Holnap talán esik, akkor mehetünk, jó?
The next week, Alberto, the next week. Szegény.
Na, idén egyébként még sieltek, csak teljesen más, később leesett, nem tartóan sokáig, tehát, és nem mindegyik pályarendszert lehet használni, pedig Maribor egy igen híres sí központ.
Érdekes, hogy Árpi bácsi azt mondta, hogy nem nagyon tudják megmondani a szakemberek, hogy pontosan mi várható, és ez talán még ijesztőbb az egészben.
És hogy befolyásolja a mi tevékenység vagy sem, de azért azt is mondta, hogy ő kirakná a
emisszió, igen, az emisszió stoppot, már csak azért is, mert azért gondolkodjunk logikusan. Lehet, hogy alapvetően is lenne a Földnek egy olyan korszaka, amikor elindul a felmelegedés, mint ahogy ezelőtt évmilliókkal is volt jégkorszak, pedig aztán semmi káros anyag nem került akkor a levegőbe a dinofingon kívül.
Hát lehet, hogy káros volt, na most.
Lehet, hogy többet vittek a dinofingon. Ne haragudj,
egy óriási triceroinyom-binyom elereszt egyet. Egy falut leizél.
Az biztos. Nincs az a hammer, ami tudna annyit kipufogni, mint egy triceratops.
Kézem, miket félerdőt.
Lány, ezek a nagy növényevő.
Félerdőt benyom reggelre, utána milyen izé van ott bélműködés.
Pont most olvastam, hogy felfedeztek most valami olyan dinofajt, amit eddig nem tudtak, hogy létezik. Az egyik legnagyobb növényevő dinó
még
volt.
Még ezeknél is.
Még azoknál is, amiket eddig ismertünk, állítólag még a furgon, ami szállította a combcsontját, még az is fölborult, de nem bírta el. Akkora volt az a combcsont. Atya Isten, egy akkora dinó mit tud durrantani? Na, beszéljünk a komoly dolgokról. Biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan hallottátok az Aral-tó történetét.
Igen, sajnos jó része hiányzik.
Egy ilyen nagyon durva, elrettentő példa. A világ negyedik legnagyobb tava volt annak idején.
Nagyon hasonló, mondtál, Magyarország területe 93.000 négyzetkilométer, igaz?
Így van, az Aral-tóé pedig 68.000 négyzetkilométer volt.
Majdnem egy Magyarország.
Majdnem egy Magyarország méretű sóstó volt, ami ráadásul állítólag azt mondják, hogy az egyik legkülönlegesebb flórával és faunával rendelkezett, tehát hogy elképesztő halak, elképesztő állatok, növények voltak az Aral-tóban. Hallottatok-e már az Aral-tó bosszújáról?
Fenyegeti.
Nem fenyegeti, hanem hogy hogyan vissza a fagyi, gyerekek, elképesztő a sztori, hogyha megkeresitek a fényképeket, tényleg bődületesen szívszaggató a kép, hogyha látod, hogy az 50-es években hogy nézett ki az Aral-tó, és hogy néz ki ma, ugyanis a 90%-a kiszáradt.
Egyébként, ha fölmentek az internetre, lehetett látni a korábbi hajókikötők helyén a hajókat a vízben.
Így van, a sivatagban, mert sivatag borzasztó lett a helyén, így van. Egy ilyen hajótemető szinte, szanaszét heverő roncsokkal mindenhol. A poén az, hogy az emberiség azt gondolta, hogy a globális felmelegedés nyírta ki az Aral-tavat, a valóság azért ettől egy picikét más. Ne. Valóban emberi tevékenység volt, de nem a világ emberi tevékenysége, hanem az egykori Szovjetunió kedves gazdaságpolitikája. Elvtársaink Harasó úgy döntöttek annak idején az 50-es évek végén, 59-ben, hogy gyapotot fog termeszteni Szovjetunió, és arra gondoltak, hogy a legnagyobb poén ehhez...
Mennyi agybeteg, bocsánat, elhitte, hogy ez jó lesz.
Ez majd jó lesz. Hát rövid távon jó is volt, viszont úgy döntöttek, hogy a két folyót, ami táplálja az Aral-tavat, azt ők elterelik más medrekbe, hogy megfelelő körülményeket csináljanak a gyapotnak.
Gondolj be, mekkora munka volt ez elterelni a két folyót, előttjentek, és ebben mekkora kárt okoztak.
Hát itt van a valóság, hogy a 90%-a kiszáradt a tónak, ugyanis a gyapot egy darabig növekedett, de aztán közben szépen kiszáradt az Aral-tó. Jelenleg, ugye mivel sivatag a nagy része az egykori tó medrének, tehát elsivatagosodott teljesen az egész, a szél évente átlag 27 millió tonna port juttat a légkörbe az Aral-tó medréből. Konkrétan látszik, a hideg kirázott, konkrétan látszik a műhold felvételeken, ahogy viszi a homokot a szél egy Magyarország méretű, közel Magyarország méretű területről.
Akik kitalálták ezt annak idén, azokat laktatná most ott.
A másik poén pedig az egészben az, gyerekek, és az elképesztő, és itt gondoljuk végig azt, hogy fog visszanyalni a fagyi, mert mondhatjuk azt, hogy jó, kit érdekel, Aral-tó nincs már. Aha, csak mondom, hogy az Aral-tónak az üledékében, ott a só, amit a homokkal együtt visz a szél, és ott vannak azok a vegyszerek, amelyekkel egyébként a gyapotot próbálták a kolgozóktól
megszabadítani,
az, lefolyt az Araltóba, az Araltó kiszáradt, az üledékbe bekerült ez a vegyszer, és most ezt a vegyszert is viszi a szél, és lélegezzük be. Harasó, köszönjük szépen!
Ebből talán mi is kapunk egy nagyobb széllökés, és szerintem talán mi is kapunk
ebből. Még valószínűleg igen. Hát egy ekkora területből fölkerül, hogy a felhők közé visszaesik csapadékként, tehát lazán.
Hadd küldjek egy felvételt. Az eltársaknak.
Valami gangsta Zoli, káromkodos?
Mikor gyermek fejjel homokvárat építettem én.
Atya úristen. Oda néz, a balkán folk.
Építsetek homokvárat.
Itt, igen, értjük az áthallást, de hogy ezzel nem velük ki, hanem velünk, tudod. Jó, okay. Nem őket kínzod ezzel, nem
apostol,
minket.
Apostol.
Szeretjük. Köszönjük.
Egyébként mi Balatonunk, hál' Istennek, megvan még, de láttam egy korábbi felvételt, amikor például a Tihanyi félsziget sziget volt. Meg lehetett kerülni Tihanyt.
Az kemény.
Hát azért van a belső tó, az is igen, a Balaton volt valamikor. Igen. Csak aztán itt is, mondjuk itt is az emberi tevékenységben valamilyen szinten lecsapolták ezt a mocsaros részt annak idején. Uh-huh. Sőt, hogyha hál' Istennek volt egy nagy vezérünk, de le akarta csapoltatni, és kukoricát akart termesztetni ott annak, hogy jó sok
kukoricát. Na hát hasonló volt a gazdaságpolitika, mint a szovjeteknél.
Szerencsére nem jött neki össze.
Katasztrófa, katasztrófa. És még tudunk tenni kártyákat a pakliba.
Egy lapáttal még rá az egészre.
Beszélgettünk arról, ugye, hogy a hegycsúcs. Ugye te nagyon sokat jársz síelni, jártál Szlovéniába.
Nem sokat, de többször.
Hát ma úgy értem, hogy az elmúlt évtizedek igen, alatt azért te nagyon sokat síeltél.
Szinte ott taszok végig.
Gondoltuk. Na, Vilike,
fönt a hegycsúcsokon, nem is kell takaró.
A csomolukmáról is lesíelt a Vili.
Nem, oda föl sem mennék. Azért kijelentem, a 1000 és a 2000 között mozgók biztonságosan. Voltam 3000 méteres gletszeren is. Hát ott meg tud változni az időjárás hirtelen.
Igen?
Kemény dolgok ezek, de sajnos most annyit veszünk még észre a síelésekből, hogy azok a területek, amik korábban hóbiztosak voltak, most egyáltalán nem hóbiztos, és későbben kitolódik. Aztán lehet, hogy egyszer majd nem is lesz, meg a hóhatár is följebb megy. Az 1000 méter alatti pályákon, mert voltak ilyenek is, hogy 1000 indult és lement 300-400 méterre, mint Maribor körülbelül, uh-huh. Ott már nem nagyon vannak, hogy leesik, de az hamar elolvad.
Te jártál Salzburgerlandban? A legmagasabb hegycsúcsai ölelik körbe ugye Ausztria egyik legkülönlegesebb gletszerét, ezt a Kapruni gletszert, a pontos neve Kaprun Kitzsteinhorn.
Dachsteinben meg ezen a könnyeken jártam, de konkrétan ezen helyen nem.
Ezen nem. Aha. Mert hogy ezt hozták még fel példaként, amely 3000 méter magasan húzódik, legalábbis ez a gletszer, ez a Kapruni gletszer. És bizony a tündöklő hó és a jégbirodalma, hogy azt mondják, egy gyönyörű vidék, mert az vannak biztos. Ilyen tavak is, tehát hogy csodálatos.
Hát ez attól volt nagyszerű, hogy itt gyakorlatilag egész évben síelhető volt. Azt mondja, hogy fogaskerekű vasút visz föl, aha. Azon lehet fölmenni. Előszeretettel használták a nyári időszakban, akár júliusban, júniusban, augusztusban síelők.
Mert olyan hideg mert volt,
akkor,
hogy ott lehet.
Akkor nem volt annyira hideg, mint télen, uh-huh. De mégis volt hó, és sőt, ilyenkor volt jó síelésre alkalmas.
Na hát az a helyzet, hogy az a durva, hogy már az ezred forduló környékén jelezték, hogy sokkal, de sokkal több az olvadékvíz a régióban, mint amennyinek kéne lennie, és hogy elképesztő módon húzódik föl a hóhatár, és hogy most már azért talán még most is mindig síelhető, de azért nyár közepén már necces. Már necces.
Szomorú.
Tehát az egyik legnagyobb ilyen síelhető, igen, egy ilyen tényleg nagy síparadicsom, egy hatalmas gletszer. Menjünk egy picikét akkor más vidékekre, ne a hóvidékére, hanem a napsütés és a tenger, az óceán vidékére.
Büsű kisdomb.
Büsű kisdomb.
Sörkelydomb, Pastihegy.
Hol vannak a tavak? Hol vannak a zöldellő mezők? Nem, Lamu. Lamuról hallottatok-e már? Kenyában található Lamu városa, pontosabban ez egy óváros. Ez Kenya legősibb települése. Kenya legősibb települése, az UNESCO világörökség listájára is felkerült természetesen. Azt mondják, hogy az ősi afrikai kultúra egyik bölcsője. Lamu városkája, tele csodálatos építészeti emlékekkel, amik természetesen az egész világon egyedülállónak számítanak, azonban ez a gyönyörű festői szépségű hely az Indiai óceánban végezheti hamarosan.
Szép.
Azt mondják, hogy néhány évtized, és Lamu is megy a víz alá.
Akkor lehet, hogy Atlantis az nem is mese volt?
Lehet, de mondjuk annak ugye nem az emberi tevékenység volt az oka, az valószínűleg csak magától süllyedt el, mert egyébként a tektonikus mozgások így rendelték.
Nem sokára megy Maldív is utánuk.
Viccelődtünk itt vele, hogy érdemes lenne még lefoglalni gyorsan egy 10 napot. Hatalmas turista központ és valami csodálatos hely. A világ egyik legalacsonyabban fekvő országa, 1200 szigetének 80%-a fekszik a tenger szintjén, vagy nem egészen 1 méterrel a tengerszint fölött. És hát mondanom se kell, hogy Biza szintén az Indiai óceán emelkedése.
Ezt én nem értem. Licsős, magyarázd meg nekem. Ha valami a tengerszint alatt van, és nincs ott egy part, mint a hollandok gátot emeltek, akkor hogy lehet még fönt?
Hát úgy, hogy van part.
Jó, oké, kösz.
A Maldív-szigetek az tenger szinten található, aha, magyarul azt jelenti, hogy 1-2 méterrel emelkednek ki a víz alól a szigetek. Hmm. És gondolj bele, hogy 1 méteres vízszint emelkedéssel már víz alatt van az összes sziget. Búva. Tehát már ha fölülről nézed, nem látsz szigetet, hanem csak
sík területet. Akkor már csak búvá paradicsom.
Nem tudom, hogy igaz-e, vagy csak ilyen urbán legenda, hogy a Maldív kormány állítólag komolyan vásárol föl földeket, hogy tudja majd pótolni a kieső hiányt abból, hogyha eltűnnek a szigetek.
Valahol el kell rakni az embereket. Valahol,
hát bizony.
Lehet, hogy hallgatják a műsorunkat, csak azért nem lenne. Igen. Kedves illetékes urak, építsünk gátat.
Hogyan építesz gátat 1200-as szigetcsoport?
1200 kisebb gát.
Nagyon szép lesz, hogy eddig nézed egy gyönyörű óceánt, utána meg egy betonfalat. Nagyon nagy ötlet.
De száraz.
Most azt mondom, hogy nem baj, ha nem hallgatnak bennünket a vezetők. Na, a nagy korallzátonyról biztos mindenki hallott. Ezzel kapcsolatban is rengeteget...
Ausztrália partjainál.
Így van. Ezt hagytuk a végére. A nagy korallzátony talán a világ egyik, hát hogy mondjuk, a legcsodálatosabb természeti jelensége.
És egyben a legnagyobb visszajelzése az emberiség felé. Tehát ha az van baj van, akkor gáz van.
Márpedig baj van. Nagyon régóta baj van. Ugye a nagy korallzátony az űrből is látszik. Az a durva az egészben, és imádom a helyszellemet, tudod, mindig engem nagyon megfog, bárhol vagyunk, én rögtön átszellemülök. Amikor az egyiptomi piramisokat építették, már akkor 3000 éves volt a nagy korallzátony. Csak hogy mi mit akarunk, emberek? 350 000 négyzetkilométeres terület, ez a hatalmas organizmus, Magyarország négyszerese a méret, a gyerekek. Négyszer akkora, mint Magyarország a nagy korallzátony. Egyszerűen felfoghatatlan, több mint 3000 különálló korallrendszer alkotja, 350 különböző korallfajta él rajta, nem beszélve ugye a rengeteg halról, ami a környéken él. Na hát a nagy korallzátony is komoly hanyatlásnak indult ugye az elmúlt évtizedekben, az óceán melegedése és savasodása okozza az egyik fő problémát, meg hát ugye az itt-ott a környéken elsüllyedő tankerhajók, azok úgy nagyon jók, hogy úgy...
Olajozza a témát, igen.
Sokféle hírt hallani, hogy ugye manapság regenerálódik is, de sajnos a pusztulás mégis folyamatos, ugye folyamatosan fehérednek ki a korallok, és azt mondják, hogy az a halála az egésznek.
Jaj.
És akkor még, ahogy mondtad, nem beszéltünk Velencéről, amit ugye sokáig víz alá kerülés fenyegetett, most kiszáradni látszik, Madagaszkárról, a Holtengerről, aminek lehet, hogy megint csak annyi, a Galapagos-szigetekről, Kongóról, ahol olyan méretű a fakitermelés, hogy Kongónak is lassan annyi.
És szerintem még folytatják, még mindig nem álltak meg vele.
Egyszerűen nem, és nem jut el az eszükig, hogy gyerekek, 4 milliárd év múlva, ha minden igaz, akkor a napban végezzük, de hogy mi azt nem érjük
mondjuk
meg.
Addig van egy kis idő még.
Van még egy kis időnk változtatni. Na, hát ezzel a pozitív lecsengéssel zárjuk a mai Hacs podcastet.
Ja Istenem, de örülne, hogy azok, akik ebben tényleg tudnának változtatni, ezt meghallanák. Igen, egy földünk egyrészt... van, tehát olyan csodálatos ez a föld, annyira jól kitalálták, annyira jól működik, és hogy ezt hogy meg tudjuk mi
mérgezni. Így van. Egy fontos üzenet, hogy sok kis apró lépésből lesz egy nagy táv megtétele, tehát hogy mindenki tehet azért, hogy ez rendben legyen. Még hogyha túl szentimentálisnak is tűnik ez így a nagy éterbe belemondva, de egy dolgot kell átgondolni. Szeretitek a földet? Tetszik egy csomó nyaralóhely? Tetszik egy csomó dolog?
Igen!
Na, akkor tessék rá vigyázni.
Gyalog megyek a Maldív-szigetekre. Pum, pum.
Indulj el! És akkor valószínűleg csak velem találkoztok a jövő héten. Ha pedig tetszett ez az epizód, akkor természetesen visszahallgathattok korábbiakat is. Tegyétek ezt meg, és hogyha nem szeretnétek a legfrissebbekről lemaradni, akkor iratkozzatok fel. Köszönjük a figyelmet, találkozzunk legközelebb. Vigyázzatok magatokra és a bolygóra is.
Mert csak egy van belőle, sziasztok.
Hacs Podcast. Magyarország legújabb szórakoztató podcastje a két kuszamanusszal, Malovecki Miklóssal és Molnár Vilmossal. Hangosan csináljuk.
Ez a műsor a Béton közösség tagja.